Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Soha ennyi, 2.015.000 szavazatot nem kaptunk még európai parlamenti választáson. Ez a valaha volt legnagyobb támogatás, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter bejegyzése szerint az üzenet világos. A magyar emberek nem kérnek sem a háborúból, sem a migrációból, sem a gendernyomulásból. Ennek megfelelően tesszük a dolgunkat továbbra is mind Budapesten, mind Brüsszelben, fogalmazott a tárca vezető. A közszolgálatnak, a közigazgatásnak nem csak az ügyek intézéséről kell szólnia, hanem ezt a munkát egy nagyobb jó, a közjó, a nemzet érdekében kell tenni, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Magyari Zoltán díjak átadásán Budapesten. Navracsics Tibor azt mondta, Magyari Zoltán születésnapjához, június 10-éhez igazodó közszolgálat napja azt is jelzi, hogy akik a közszolgálatban, a közigazgatásban dolgoznak, elkötelezettek a jelenért és a jövőért, egyben tiszteletben tartják a hagyományokat is. Felidézte, Magyari Zoltán volt az, aki a több nemzedékre visszavezethető közigazgatást megújította. Bizonyára nem vita nélküli az ő hagyatéka, de az, ahogyan felfedezte, hogy a közigazgatás nem csupán ügyek intézése, hanem a nemzet szolgálata is, mindannyiunk példaképévé avatja, mondta. Kudarcnak értékelte a Momentum szereplését az európai parlamenti választáson, ezért a felelősséget vállalva lemond a párt vezetéséről Donát Anna. A politikus ezt hétfőn jelentette be a közösségi oldalán. A vasárnapi önkormányzati és európai parlamenti választásokat értékelve a Momentum távozó elnöke kiemelte. Szimbolikus helyeken szenvedett vereséget a NER, a Fidesz-KDNP most először 45% alá került egy EP választáson. Felcsillant egy remény, hogy vége lehet ennek a rendszernek, és aki ezt a reményt önös érdekekből eltagadja, az rosszat tesz Magyarországnak, fogalmazott. Donát Anna kudarcként írt azonban pártja európai parlamenti eredményéről. Ennek okát abban látja, hogy a választók elsősorban az erőre mondtak igent, nem pedig a Momentum európai parlamenti munkájára nemet. Teljes tisztújítást ír ki a Jobbik konzervatívok a vasárnapi választások eredményét értékelve, közölte a párt a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a párt elnöksége az európai parlamenti és az önkormányzati választás eredményeit értékelve arról döntött, a lehető legkorábbi időpontra kiírja a tisztújítást, hogy a tagok olyan vezetőket választhassanak, akik segíthetik a párt újjáéledését és sikeressé tételét. A Jobbik 1%-os eredményt ért el a vasárnapi európai parlamenti választáson, így nem nyert mandátumot a brüsszeli testületben. Gyöngyösi Márton pártelnök, a Jobbik eddigi EP képviselője, a távirati iroda kérdésére az éjszaka azt közölte, ismét versenybe száll a pozícióért a közelgő választáson. Az európai parlamenti választások üzenete világos. A tengely elmozdult a baloldal alternatíváját képviselő erők felé, és ez jó hírnek számít. Kommentálta az eredményeket Giorgia Meloni kormányfő, a jobboldali olasz testvérek elnöke. A belügyminisztérium a nem végleges, de 99%-os feldolgozottságú szavazatszámlálási adatokat közölte. Egyes szavazóhelyiségekben ugyanis még mindig nem sikerült lezárni a számlálást. Giorgia Meloni úgy vélte, akárhogy is alakuljanak a végső számok és a többség az Európai Parlamentben, több mint biztos, hogy egy pragmatikusabb Európára lesz szükség. Világos üzenetnek nevezte, hogy Európa politikai tengelye elmozdult azon erők felé, amelyek a baloldal alternatíváját képviselik, és a tengelymozgást is pragmatikus és nem ideológiai politikákkal kell megvalósítani, hangoztatta a jobboldali olasz kormánypárt és az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsoport elnöke. Végül az időjárásról. Kedden lassan szakadozik, csökken a felhőzet. Délután az északnyugati tájak kivételével már több órás napsütésre számíthatunk. A csapadékgócok idővel kelet felé helyeződnek, a nap második felében már inkább csak az északkeleti, keleti harmadban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Néhol felhőszakadás is lehet. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként zivatarok környezetében megerősödik. A hőmérséklet kedden 22 és 28 fok között valószínű, de az északnyugati határszélen 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban a gyógytorna jelentőségéről hallhatnak. Béke Firita, egri gyógytornász, manuál terapeuta egyebek mellett arról is szól, miért van jelentősége annak, ha még a problémák kialakulása előtt megelőző céllal keressük fel a gyógytornász szakembert. Mi a porckorong sérv, és el lehet-e kerülni egy műtétet megfelelő manuál terápiával? Erre is választ kaphatnak, ha velünk tartanak a következő közel egy órában.
Szeretettel köszöntelek újra a stúdióban, hiszen elmondhatom, hogy egy éve nagyjából, hogy úgy legutóbb találkoztunk. Akkor nagy általánosságban próbáltunk beszélni azokról a dolgokról, amik úgy a gyógytornász, a manuál terapeuta területét érintik, és nagyon sok mindenről beszélgettünk akkor, és most egy kicsit mélyebben bepillanthatnánk ebbe a körbe, hogy mivel is keresnek meg téged mostanában ezek az emberek, akiknek itt-ott fáj, egyáltalán fáj-e, hogyan érkeznek hozzád? Üdvözöllek itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. Üdvözlöm a rádióhallgatókat. Az az igazság, hogy nagyon széles a kínálat, és lehet válogatni, hogy milyen panaszokkal jönnek hozzám a pacienseim. A sláger témák azok természetesen a gerinc különböző részeinek a fájdalmai, főleg a derékfájás, illetve a nyakfájás, de emellett a minden egyéb, tehát nagy ízületek, csípő környéke, térd sérülés, illetve fájdalom. Nagyon sok rétű, a szakmánk is sok rétű, és ebből kifolyólag nagyon sokféle panasszal érkező paciensnek tud egy gyógytornász, vagy egy manuál terapeuta gyógytornász segítséget nyújtani.
Kik azok, akik korosztály szerint hozzád érkeznek? A fiatalabbak is jönnek már, hogy segítsen nekik egy gyógytornász szakember, vagy az idősekben fordul meg inkább az, hogy úgy érzik, hogy szükségük lehet ilyenfajta segítségre?
Én azt figyeltem meg, hogy én már 20 éve praktizálok, és mondjuk a 20 év vagy 15 évvel ezelőtti átlag életkorhoz képest nagyon-nagyon sokat csökkent az átlag életkor. Tehát most már nem a 50-60 fölötti emberek jelentkeznek be a rendelésre jellemzően, hanem bőven az ilyen 30-as éveiben, 40-hez közel tartó fiatalok. Úgyhogy hát valószínűleg van változás abban is, hogy mikor jelentkeznek, vagy bukkannak fel a problémák, nem pedig csak abban, hogy mikor dönti el az illető, hogy akkor most már valamin változtatni kellene, vagy segítséget kellene kérni. Nálam inkább a fiatalabb korosztálya jellemző, mint sem az idősebbek.
Mi lehet ennek vajon az oka? Ez életmód, a munkahely, adott munkakörből adódik mondjuk az, hogy egy idő után elkezd fájni óhatatlanul valamelyik testrészünk, vagy annyira megváltozott már a genetika testtartás szerint, hogyan alakultunk. Mi változtathatta ezt meg, hogy most a fiatalabbak érkeznek hozzád?
Szerintem ennek számos oka van, tehát biztos, hogy van egy genetikai vagy öröklött alapja mindennek. Aztán nagyon-nagyon fontos az életmódunk, hogy milyen életmódot folytatunk, hogy egy-egy problémás területre esetleg ráerősítünk-e, vagy pedig az életmódunkkal jobban ki tudjuk küszöbölni annak a területnek a túlterhelését. Én azt látom, hogy nagyon nem jó irányba haladnak a dolgok, tehát a táplálkozás kapcsán, a terhelés kapcsán se, ebbe értem a fizikai terhelést is, illetve a pszichés terhelést is, de biztos, hogy kell egy öröklött genetikai háttér ahhoz, hogy valakinél manifesztálódjon valami probléma, amíg lehet, hogy ugyanolyan környezeti hatásoknak kitéve, másnak pedig meg se kottyan. Az, hogy egyre fiatalabbak-e az emberek, amikor jelentkeznek a problémák, nem vagyok róla meggyőződve, hogy korábban jelentkeznének a problémák, inkább biztos, hogy amiben viszont jó irányba haladunk, az a tudatosság, meg az információ. Tehát, hogy régen, amikor fájt valakinek valami, akkor azt el kellett tűrni, mert menni kellett a gyárba, vagy a földekre, vagy a nem tudom én csinálni kellett, amit csinálni kellett. És most már szerintem eljutott ez az információ mindenkihez, vagy szinte mindenkihez, hogy nem kell fájdalommal élni az embernek az életét, hanem hogy többféle megoldási lehetőség van.
Milyen megoldási lehetőséget tudtok biztosítani a pácienseknek, amivel éppen érkeznek? Itt említetted, hogy vannak nagyon sláger típusú elváltozások, betegségek, fájdalmak. Hogyan tud segíteni egy gyógytornász?
Innen egy kicsit elkanyarodnék, mielőtt megpróbálok válaszolni erre a kérdésre. Tehát az, hogy hogyan lehet segíteni, az egy nehéz kérdés. Tehát, hogy annak, akinek van valami problémája, annak az nagyon nehéz helyzetben van, mert választania kell egy terapeutát. Tehát azt senki nem tudja helyette eldönteni, hogy orvoshoz menjen, gyógytornászhoz menjen, pszichológushoz menjen, természetgyógyászhoz menjen, masszörhöz menjen, csontkovácshoz menjen, edzésre menjen, futni menjen, ússzon. Tehát ezt már önmagában valakinek meg kell hozni ezt a döntést, hogy milyen módon szeretne ő megoldást találni a saját problémájára. Gyógytornászokban is vannak különböző szemléletű gyógytornászok. Én egy elég holisztikus szemléletű gyógytornász vagyok, aki azt gondolom, hogy a fájdalmat nem lehet fájdalommal kezelni. Tehát én nem mondom azt, hogy mindenki mosolyog a kezelésem alatt, de nem értek egyet a nagyon erőteljes, nagyon fájdalmas kezelésekkel. Én azt gondolom, hogy az emberi test, vagy nem is az emberi test, hanem az ember, az egy nagyon-nagyon intelligens rendszer. Vannak nagyon intelligens szöveteink, de hogy az egész ember a lelkével együtt, a múltbéli traumáival együtt, a karjával, lábával, különböző szöveteivel együtt, a csontjaival, a belső szervekkel, az izmaival, szalagjaival együtt, a megoldás irányába keresi az utat. Egy gyógytornásznak bőven elég, hogyha az emberi testnek, az embernek segíti a testét az öngyógyító folyamatoknak a bekapcsolásába, és ennek a öngyógyító vagy gyógyulási folyamatot megkeresni, vagy megtámogatni. Ez most így nagyon ilyen elképzelhetetlenül hangzik, de hogy nem az a gyógytorna, amikor lehajolunk ötször, hátrahajolunk ötször, kétszer terpesztünk, háromszor emelünk, ötször behajlítunk, hanem ez egy sokkal célzottabb tematikájú tornagyakorlatoknak a sora, mondjuk, ha csak a gyógytorna részét vesszük, de ma már nagyon kevés olyan gyógytornász van szerintem, aki ilyen jellegűen végzi a munkáját, már szinte mindenki végez valamilyen manuális technikát a klasszikus mozgásterápia mellett. mondom, én lágy technika párti vagyok, vagy finom technika párti vagyok, és ilyen holisztikus szemléletű, tehát nem azt az adott testrészt fogom soha kezelni, amivel, vagy aminek a panaszával hozzám jönnek, hanem megpróbálom megkeresni, hogy mi miatt borult meg ennek a rendszernek a működése, és mi vezetett ehhez a panaszhoz vagy fájdalomhoz, és az eredendő okot próbálom megkeresni, és azokat a feszüléseket oldani, ami fenntartja azt a panaszt.
Na, engem az érdekel, de nagyon, hogy hogyan tudod feltárni azt, amire azt gondolja a paciens, hogy itt fáj, de te úgy érzed, vagy úgy gondolod, úgy látod, hogy nem is onnan eredeztethető a probléma. Ezt hogyan tudod megtalálni? Hogy keresed meg?
Ezért kell vizsgálni a beteget, de többféleképpen tudunk vizsgálni beteget. Meg tudjuk nézni a mozgásait, hogy abba milyen diszharmóniát látunk, hogy milyen különbségek vannak, hogy hol van valami hiányosság, melyik mozgásba. Mondjuk először is megkérdezzük az illetőt, hogy ő mit érez, mert az emberek már, még hogyha nem is azt tartják, tehát nem az a fő problémájuk, de ők nagyon jól tudják, hogy honnan jön ez a probléma, még hogyha ez nem is tudatos. Tehát azon túl, hogy végighallgatjuk a beteget, azon túl meg is vizsgáljuk, meg is tapogatjuk, megnézzük a szöveteit, és a szövetek meg a mozgásvizsgálat azért megmutatja, hogy milyen irányba kell keresgélni. Nem biztos, hogy mondjuk az én kezemet rögtön a gyökér probléma irányába vezetik, de menet közben biztos, hogy ott fogok kiukadni, mert hogyha követem a testnek a jelzéseit, meg megyek a feszülések után, akkor előbb-utóbb elérem a célomat.
Ez általában első alkalommal kiderül? Vagy van olyan meglepetés, probléma, ami esetleg második, harmadik találkozáskor bukkan föl?
Mindig vannak meglepetések, de azért az nem lehet első alkalommal mindent megoldani, meg feltérképezni, mert az is egyéntől függő, hogy ki mennyit tud befogadni. Tehát például egy idősebb ember, vagy egy gyerek, vagy csak egy 30-as, de szenzitívebb embert nem lehet beledöngölni az ágyba, tehát lehet, hogy sokkal lassabban és finomabb módon kell haladni a mélyebb rétegek irányába, vagy a problémás terület irányába, de van, aki meg annyira jól veszi az akadályokat, hogy akár első alkalommal óriási eredményeket el tudunk érni. Ez is változó, tehát, hogy itt egyáltalán nincsen semmire szabály, hogy mikor mit csinálunk, vagy mikor mit kell csinálni, vagy kinél mit kell csinálni. Ezért nagyon fontos az, hogy olyan gyógytornászhoz menjen a paciens, akiről tudja, hogy viszonylag széles az ismerete, hogy több tanfolyamat is elvégzett, hogy többféle eszközkészlettel rendelkezik a adott problémának a megoldásába, illetve azt szeretném hangsúlyozni, hogy szakemberhez menjen, ha már fájdalma vagy olyan problémája van, ami már neki a mindennapi életét befolyásolja, akkor szakemberhez menjen, és ne dőljön be ilyen mindenféle csodatévő ígéreteknek. Én azt gondolom, hogy nincs olyan probléma, amit egy-két kapszulával meg lehet gyógyítani, vagy amit azzal meg lehet oldani, még akkor se, hogyha az nagyon-nagyon sokba kerül, és nagyon sok jót ígérnek róla. Azt sem mondom, hogy nincsen helye a gyógyszernek, vagy a táplálékkiegészítőnek. Én nem mondok semmire nemet, de nem is mondok semmire azt, hogy enélkül aztán nincsen élet a Földön. Én azt gondolom, hogy minden terápiának megvan a maga ideje és a maga helye. Tehát van, amikor igenis gyógyszert kell szedni, mert hogy gyulladás van, duzzanat van a szövetekbe, és azok fenntartják a mozgásbeszűkülést és a fájdalmat, van, amikor be kell kenni azt az adott testrészt valamivel, van, amikor pihentetni kell, van, amikor terhelni kell, és olyan lehetőség is van, vagy már olyan helyzet is van, amikor igen, a orvosi szike meg a műtét jelenti a megoldást. De erre sincsen szabály többek között.
Na most, akik hozzád érkeznek, ők elsőkörösek abban a tekintetben, hogy nekik ez az első próbálkozásuk, hogy téged felhívnak, mint gyógytornászt, vagy már futottak egy pár kört mondjuk a házi orvostól, az ortopédián át, a kiropraktőrön keresztül, és utána térnek be hozzád, vagy mi az általános rend most?
Erre sincsen általános rend. Van olyan is, aki volt már orvosnál, csak nem oldódtak meg a problémái, a panaszai, és van olyan, aki hozzám jön először, mert abban bízik, hogy akkor így elkerülheti az orvoshoz menést. Akkor nehezebb az én munkám, hogyha például az orvossal nagyon ellentétes véleményen vagyunk, mert ott azért ugye nem etikus dolog mondjuk a pacienst lebeszélni az orvosi ellátásról vagy egy műtétről, főleg akkor, hogyha nem tudjuk garantálni a konzervatív terápiának a sikerét, de hogy kommunikációval meg megbeszéléssel azért meg lehet találni azt az utat, ami elfogadható. Ezért sincsenek szabályok, mert hogy rugalmasan kell alkalmazkodni egy élethelyzethez, egy problémához is, meg a körülményekhez is.
Volt olyan, hogy valaki el tudta kerülni a műtétet a te segítséged által?
Persze. Vagy hogyha nem is került el a műtétet, de volt olyan is, aki elkerülte a műtétet, akit nyilván meg lehetett volna műteni, tehát itt nem miattam került el a műtétet, vagy már a mozgásai elég jók voltak ahhoz, illetve a fájdalma elég sokat csökkent ahhoz, hogy azt mondja, hogy akkor ő nem vállalja be a műtétet, de biztos, hogy olyan is volt, aki nem várt arra, vagy nem volt annyi türelemmel, vagy nem volt a terápia annyira hatékony, hogy abban bízom, hogy elkerülheti a műtétet. Volt olyan is, aki elment például megműtetni a porckorong sérvét. Holott lehet, hogyha még adott volna neki egy kis időt, akkor nem lett volna az annyira fontos, de hogy tehát ezt mondom, hogy mindennek megvan a maga helye. Amikor már a műtéti a hely, akkor ott már a műtéti a hely. Tehát én nem vagyok műtét ellenes, meg nem vagyok minden tudó, hogy mindenki el tudja 10 ujjam által kerülni a műtéteket, de abban viszont hiszek, hogy a gyógytornával, a manuál terápiával, mindenféle manuális technikával, tehát hogy lehet annyi segítséget adni egy fájdalommal küzdő embernek, hogy ha el is kerülhetetlen a műtét, akkor amíg a műtétig várakozik, vagy a műtétre várakozik, addig az életminősége az jobb legyen, mert nem kell, hogy minden percbe fájdalmai legyenek, vagy hogy fájdalommal élje a mindennapjait, vagy az életét. Tehát az életminőségen szerintem ezt viszont általánosságban kijelenthetem, hogy az életminősége mindenféleképpen tud egy gyógytornász javítani, természetesen a paciensnek a közreműködésével, és nem pedig helyette.
Említetted ezt a porckorong sérvet. Kicsit tekintsük át, hogy mi is ez pontosan. Mit éreznek ilyenkor a betegek, és hogyan lehet ezt manuálisan kezelni?
A porckorong sérv az egy ilyen elváltozás, hogyha megnézzük az anatómiát, hogy vannak a csigolyatestek szépen sorba egymás alatt, ugye így áll össze a gerincoszlopunk, és két csigolyatest között egy ilyen rugalmas párna terül el, ez a porckorong, és ennek a rugalmas párnácskának ennek is két része van, középen van egy ilyen kocsonyás zselés mag, és azt veszi körbe egy ilyen rostos burok, és a porckorong sérvről akkor beszélünk, hogyha ez a középen lévő kocsonyás mag, ez nyomódik valamilyen irányba, és már nem a csigolya testek között helyezkedik el a porckorong, hanem kidudorodik, kitüremkedik valamerre, és akkor a fokozatai is így alakulnak, hogy először csak van ez a kiboltosulás, és akkor nevezzük sérvnek, vagy kiszakadt sérvnek, amikor ebből a fibrotikus kérekből, vagy külső részből ez a kocsonyás rész ez így kipukkan, vagy kifolyik, és akkor az, hogy milyen panaszokat okoz, az pedig attól függ, hogy merre, tehát milyen irányba boltosul ki a porckorong, hogy mi az, amit nyom, tehát hogy eléri az ideggyököt, és arra okoz-e valami nyomást, vagy károsodást. Úgyhogy nagyon sokféle panasz lehet, tehát lehet az ilyen merevség érzéstől kezdve, lehet a végtagok felé sugárzó idegi fájdalomig bármi, lehet a fájdalom akár ilyen mozdulatlanságig fokozódó fájdalom, amikor biztos látott már mindenki olyat, vagy élt meg olyat, hogy lehajolt és úgy maradt, és nem tudott kiegyenesedni. Ez még önmagában nem biztos, hogy porckorong sérv, de hogy nagyon, nagyon különböző panaszokat tud akár egy sérv is okozni, illetve nem csak a porckorong kiboltosulásának vagy kitüremkedésének az iránya meg a nagysága határozza meg a panaszokat, hanem az is, hogy csak egy porckorong az érintett, vagy lefelé, felfelé, akár több porckorong is egy nagyobb terület, vagy hosszabb terület is a gerincoszlopból érintett a problémával. Az nagyon fontos még elmondanom, hogy a porckorong az a gerincünkkel együtt mozgásban van. Tehát, hogyha előre hajolunk, akkor egy kicsit hátrafele mozdul el, ha hátra hajolunk, akkor előre mozdul el, és akkor, de hogy ez folyamatos mozgásban van, hogy most, hogyha én így ülőhelyzetben csinálnának rólam például egy MR felvételt, ami ugye nem hiszem, hogy lehetséges, akkor teljesen más képet mutatnának a porckorongjaim is többek között, mint hogyha fekvőhelyzetben készítenének rólam felvételt. Úgyhogy az, hogy kiboltosul egy porckorong, az még akár nevezhető normálisnak is egy adott mozgás kapcsán, vagy erőlködés következtében. Az jelenti a problémát, hogyha az kiboltosul, és ott is marad, és akkor pláne, ha még el is éri az ideget, vagy valami olyan struktúrát hoz feszülésbe, ami panaszt okoz.
A betegek ilyenkor milyen fájdalmat éreznek? Gondolom ez attól is függ, hogy ugye melyik szakaszában tart éppen ez a sérv állapot, meg hogy hány helyen érintett. De hogy tud ez fájni? Ez már az elviselhetetlen kategória?
Van elviselhetetlen kategória, de hogy... Nagyon sok minden tud történni, tehát mit tudom én, egy nyaki porckorong sérvni, tudnak zsibbadni az ujjak, vagy az ujjaknak egy része, vagy bizonyos területe, tehát hogy tud a felső végtagban jelentkező panasz lenni, anélkül, hogy a nyakában érezne fájdalmat a paciens. Van, hogy nagyon nagy mozgáskorlátozottság van például a nyak területén, és bármilyen jellegű mozgás az nagyon nagy mértékben fokozza a panaszokat. Van, hogy sugárzik is, meg a ott lokálisan, tehát a nyak is fáj. Ez ugyanez igaz a lumbális szakaszra, vagy az ágyéki szakaszra, hogy van, hogy a dereka is fáj, és sugárzik lefelé az alsó végtag irányába. Lehet, hogy nem fáj a dereka, de sugárzik, lehet, hogy nem sugárzik, de fáj a dereka, tehát ezek ilyen nagyon változó, hogy mik tudnak lenni, de attól, hogy valakinek fáj a dereka, meg sugárzik le a alsó végtagba, és az MR megmutatta, hogy van egy ágyéki porckorong sérve, attól ne reménykedjen abba az illető, hogy csak a dereka, vagy csak az a adott szegmens lesz kezelve a gyógytornász által, amiről neki papírja van, vagy bizonyítéka van, hogy az már pedig ott van, mert a porckorong sérv sem egy porckorongnak a betegsége, hanem az egész emberi test, mint rendszer valami miatt nem működik kiegyensúlyozottan vagy jól, és akkor valahol kiütközik ez a túlterheltség, vagy rendszer szintű valami rossz működés. Ez olyasmi, mint a csattanós ostor, hogy a kezembe van az ostor vége, és középen van ugye az ostor, de amikor meglendítem, akkor mégis a legvége fog csattanni. És hogy attól, hogy a probléma az ott van, vagy onnan hallom a hangot a legvégéről, attól az egész ostor benne volt a működésbe, hogy létrejöhessen ez a csattanó hang. Tehát, hogy az emberi test is ilyen, hogy persze az orvostudomány, meg az orvosok BNO kódokkal, meg diagnózisokkal dolgoznak, mert hogy ezt lehet konkrétan megfogalmazni, vagy ezt lehet leírni, és a finanszírozást is ez alapján lehet megállapítani, de hogy a terápiához ez nem elég, gyakran nem elég.
Mitől alakul ki maga a porckorongsérv? Most azt említetted, hogy az egész testet kell nézni, és több mindent befolyásol. Tehát valami nem jó a rendszerben, ami miatt itt már kiütközött a probléma, de vélhetően csak van valami az életmódjukban, ami lehet, hogy közös, vagy azonos, vagy mozgásszegény életmódjuk van. Mi lehet ez?
Sokan azt mondják, hogy annak lesz porckorongsérve, aki sokat ül. Vagy annak lesz porckorongsérve, aki fizikai munkát végez. Erre sincsen szabály, hogy kinek lesz porckorongsérve. Én azt gondolom, hogy annak lesz porckorongsérve, még csak azt sem tudom mondani, hogy annak lesz porckorongsérve, akinek valamelyik izma mondjuk gyenge, vagy valamelyik nem jól működik, tehát hogyha valaki mozgásszegény életmódot folytat, és nem fejleszti az izmait, ez sem garancia még a porckorongsérvre, de az sem garancia, hogyha edzőterembe jár, vagy tornázik, vagy sportol, hogy akkor nem lesz porckorongsérve. Mert nagyon összetett ez az egész folyamat, és ha csak az izmok szempontjából közelítjük meg, akkor nem feltétlenül elég az, hogy bizonyos izmainknak milyen az izom ereje, hanem az is nagyon fontos, hogy az idegrendszeri vezérlés milyen sorrendben kapcsolja be a különböző izmoknak a működését, tehát hogy mennyire harmonikusan működnek a különböző izmaink, mi egy mozgás során a különböző izmoknak a bekapcsolódási sorrendje, mert vannak olyan izmok, amik védenek, stabilizálnak, és vannak olyan izmok, amik pedig létrehozzák azt az adott mozgást, és nem mindegy, hogy melyik kapcsol be hamarabb, vagy mondjuk bekapcsol-e az egyik, vagy a másik. Úgyhogy aki túl sokat ül, annál az is okozhatja, hogy aztán porckorongsérve alakul ki, aki egész nap áll, annál is jelentkezhet ez a probléma, de nem tudok olyan mozgásformát, vagy olyan testhelyzetet mondani, ami biztos, hogy ehhez fog vezetni. Abba biztos vagyok, hogy semmit nem jó folyamatosan csinálni, tehát ülni sem jó folyamatosan. Nincs olyan szék, meg olyan ülő pozíció, amivel egyszerre 8 órát le lehet nyomni büntetlenül. Úgyhogy én azt javaslom, hogy aki ülő munkát végez, az próbáljon meg minél gyakrabban felállni a ülő helyzetéből, és egy kicsit megtörni ezt a statikus ülő testhelyzetet, és egy kicsit sétálni, vagy mozogni, vagy nyújtózkodni, vagy tornázni. És ez igaz valójában mindenre, aki egész nap jön, megy, mozog, annak pedig, és ilyen dinamikus mozgásban van, annak pedig a statikus gyakorlatokat, vagy helyzeteket kell előtérbe helyezni, hogy meglegyen az egyensúly, mindig az egyensúlyra érdemes törekedni. A testműködésén belül is, meg az életmódunkba is.
A statikus gyakorlatok alatt mit kell érteni?
Hát statikus az lehet például egy simán az, hogy feküdjön egy kicsit hanyatt az illető, vagy az álló helyzetből üljön le. Tehát ez megint attól függ, hogy kinek mire van szüksége, hogy mi az, ami hiányzik az ő mindennapjaiból. Azt kell megkeresni, amiből kevés van, azt egy kicsit fokozni, amiből meg túl sok van, azt meg egy kicsit visszavenni.
Egy korábbi műsorban beszélgettem arról, hogy egyre több a kopásos megbetegedés. És már nem csak az idősebbeket érinti, hanem egyre több a fiatal is. Ennek vajon mi lehet az oka?
Hát szerintem egy kicsit hasonló a helyzet a porckorongsérvel kapcsolatban, mert mind a kettőnél én úgy tudnám megfogalmazni, hogy akkor alakul ki, hogyha az adott testrész túl van terhelve. Tehát, hogyha megint ott vagyunk, hogy nem harmonikus a rendszernek a működése, és mondjuk a kopásos megbetegedések kapcsán még szóba jöhet a táplálkozási, ezek a szélsőséges diéták, hogy nem viszünk be kellő mennyiségű építőanyagot a szervezetünkbe, hogy a szervezet tudjon építeni porcot, vagy olyan lágy szöveteket, amire szükség van, vagy akár a csont építésnél is, illetve hogy az életmódnak biztos, hogy nagyon, nagyon nagy szerepe van abba, hogy egy kopás ki tudjon alakulni, vagy egy ízületi gyulladás, mert nagyon fontos lenne az, hogy ott az ízületnek jó legyen a keringése, nem csak az ízületnek, hanem a környező szöveteknek is, hogy jó legyen a keringés. De jó keringés az valójában nincsen jó mozgás tartomány, vagy egészséges mozgás nélkül, és akkor itt már úgy elkezdenek összeadódni a dolgok, hogyha nincs itt a leginkább ilyen tehermentes ízületi mozgásról van szó, tehát amikor a gravitációnak a nyomó erejét, vagy a ízületnek a túlterhelése ellenére mozgatjuk azt az ízületet, vagy mozog ez az ízület, akkor tud a mozgás hatására az ízület beolajozódni, akkor tudnak jól működni, akkor kap tápanyagot, mert akkor lesz jó a vérellátása, akkor tud a nyirokrendszer, akkor tudja a salakanyagot szállítani, és ugye kell a mozgás ahhoz, hogy az izomerő fennálljon, és hogy a mozgás tartomány is teljes legyen, tehát a teljes nyújtástól, most ez csak így egy példa, a teljes hajlításig az egész folyamat végbe tudjon menni, és tehát, hogy itt azért a terhelés, a tápanyagellátás, a keringés, a genetikai meghatározottság, az mind összeadódik, és lehet, hogy egyre korábbi életszakaszban már megjelenik a probléma. Például, amikor én még főiskolás voltam, akkor mi még azt tanultuk, hogy a lúdtalp az a lelapult boltozat. Amikor már elvégeztem a főiskolát, ez itt a 2000-es éveknek az eleje, akkor már arról szólt a szakma, hogy a ki nem alakult boltozat. Tehát ugye lelapulni, akkor tud, ha kialakul, de lelapul. Egy ilyen 5-10 évvel később már ki sem alakult, hanem már alapvetően lapos volt ez a boltozat. Most pedig ott tartunk, hogy a talpi boltozat, vagy hát nem tudom, hogy most ott tartunk-e, de hogy van egy ilyen megközelítés is, hogy a talpi boltozat az a testünkben lévő mély rendszernek az egyik része, és hogy a lúdtalp tornával, meg a talpbetéttel valójában nem is tudjuk befolyásolni, hanem kell ez a core izomzat, ezek a mély izmok ahhoz, hogy annyira az egész testnek a tartó rendszerére kell hatni ahhoz, hogy egy talpi boltozatot befolyásolni tudjunk, hogy itt most 20 évről beszélek csupán, mert én 2003-ban diplomáztam, 20 év alatt olyan szemléletváltás ment végbe a mi szakmánkba, hogy összehasonlíthatatlan szemléletet és technikai tudást kell birtokolnia egy gyógytornásznak ahhoz, hogy napra kész legyen, vagy hogy haladjon a fejlődéssel, és azzal, hogyha haladni tud a fejlődéssel, vagy lépést tud vele tartani, akkor tud igazán hatékonyan dolgozni. Én nagyon elavultnak tartom azt a fajta gondolkodást, hogy van endokrinológus, meg van ortopédorvos, és akkor a kettő egyáltalán nem kommunikál egymással. Azzal is tisztában vagyok, hogy az orvostudomány is rengeteget fejlődik, tehát nincsen egy olyan koponya, aki annak minden szegmensében profi tud lenni, és még az egészet össze is tudja fogni és olvasztani. De azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb lenne, hogyha az orvostudományba is holisztikusabb irányba fejlődne a gondolkodás. És ezt a változást, ami ebbe, akár ebbe a 20 évbe bekövetkezett, ez nem csak a... Tehát azt gondolom, hogy nyilván jó persze a szakmai kutatások, meg minden orvosi kutatásoknak is az eredménye, de hogy biztos, hogy másik oldal is igényelte, tehát hogy a panaszos emberek, a betegségek, a paciensek oldaláról is jött egy ilyen igény. Részben az, hogy egyre fiatalabb paciensek lettek, tehát nem lehetett megmaradni tudományosan annál, ami van, hanem tovább kellett menni, mert a megjelenő új panaszok, vagy más módon felbukkanó dolgok azt megkövetelték, illetve hogy hatékonyabbá tudjuk tenni a szakmánkat, ezért valójában a szakmai igény is az volt, hogy vagy teljesen szüntessük meg a problémának a kiváltó okát, vagy adjunk teljesebb gyógyulást, vagy hosszabb távú gyógyulást, hogy ne az legyen, hogy eljön a paciens, megkezelem aznap, jól van, másnap megint jön, akkor is megtornáztatom, megkezelem aznap, megint jól van. Mert ez nem előre mutat. Ez nem a problémának a megoldása, ez csak a tüneteknek a pamacsolása, megkezelgetése. És azt gondolom, hogy a paciensek részéről is volt egy ilyen igény, hogy az okok megszüntetése lett a cél, illetve hogy a szakma irányából is volt egy ilyen kíváncsiság, vagy igény, hogy válaszoljuk már meg ezeket a kérdéseket, vagy menjünk már mélyebbre, vagy nézzük már meg, hogy merre lehet még bogarászni, kotorászni, milyen kapcsolatok lehetnek még egy adott dolog mögött.
A műsor elején említetted azt a részét ennek a kérdéskörnek, hogy mennyire nehéz paciensként eldönteni, hogy hova is forduljunk a fájdalmunkkal. Most, hogyha valaki már huzamosabb ideje érzi azt, hogy fáj, nem szűnő fájdalom van, akár egy adott ponton, akár itt is, ott is, hol van az a pont, amikor azt mondod te is, hogy igen, érdemes eljönni hozzám, vagy egyáltalán meg se kell várni a fájdalmakat, csak érzünk valamilyen elváltozást, mikor keressünk fel egy gyógytornászt?
Szerintem minél hamarabb. Én azt javaslom, hogy mindenki fel tudja azt mérni, hogy az ő életmódja az mennyire kiegyensúlyozott, hogy mekkora pszichés nyomás van rajta, hogy mennyire használja a testét, tehát hogy nem tudom én, üldözi egyik edzőteremből a másikra, meg egyik fajta testmozgásból a másikba, és hát aki jót akar magának, az még azelőtt elmegy gyógytornászhoz, hogy valami problémája alakuljon ki, és akkor lehet, hogy az a gyógytornász az találni fog valami olyan rossz mozgásmintát, amivel az az ember folyamatosan nyírja magát, vagy pusztán csak átbeszélik azokat a terheléseket, aminek az illető kiteszi magát, hogy azt hogy tudja úgy csinálni, hogy ne ártson vele, hanem hogy inkább használjon. Tehát azt gondolom, hogy egy gyógytornász az nagyon sok mindenre jó, és nem csak akkor, amikor már itt fáj, ott fáj, amott fáj. Tehát, hogy nyugodtan lehet menni megelőzésképpen is gyógytornászhoz, főleg, hogyha tudja valaki, hogy a családban mindenkinek volt csípőprotézise, vagy mindenkinek volt gerincferdülése, vagy sokaknak volt, akkor egy fiatalabb tagját a családnak már érdemes még azelőtt elvinni gyógytornászhoz, hogy a probléma felütné a fejét.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni, úgyhogy mindenképpen visszavárlak ide a stúdióba. A műsorindőnkben viszont ennyi fért, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, én ezt hetekig tudnám részletezni és folytatni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Békefi Rita Egri gyógytornász manuál terapeutával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Kvaszinger Jenő, valamint az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.